Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy újra itt lehetek.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, hétfőn délelőtt járt Vági Márton az Inforádió szerkesztőségében. A jövő héten csütörtökön már Norvégia ellen lép pályára a magyar válogatott Európa-bajnoki pótselejtezőt vívhat. Mennyire van ilyen szempontból a Magyar Labdarúgó Szövetség készültségi állapotban?
Hát a szövetséget rendkívüli módon érdekli, hogy hogyan alakul. Tehát azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás jelene, fejlődése, jövője szempontjából meghatározó, hogy ez egy sikeres pótselejtező legyen. Tehát ilyen értemben nem mondhatnám, hogy hétköznapi várakozásaink vannak. Ha azt nézzük, hogy mit tehetünk azért, hogy ez a célkitűzés sikerüljön, akkor viszont azt gondolom, hogy a szövetségnek már túl sok teendője nincsen. Nyilván ugyanúgy kell fölkészülni a mérkőzés rendezésre, mint korábban bármelyik mérkőzésre. Nem kis feladat egy ilyen mérkőzést megrendezni, nagyon sok szervező feladat van benne, biztonsági szempontok, de egyébként azt gondolom, hogy ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a többi.
Ugye a csapat egy része már megkezdte a felkészülést.
Igen, a játékosoknak egy része, akik Magyarországon játszanak, őket a szokásostól eltérően egy héttel korábban kért a szövetségi kapitány, hogy behívhassa. Ezért módosította is az MLS versenybizottsága a lebonyolítást. A 15. fordulót elhalasztotta decemberre, így gyakorlatilag a jövő csütörtöki mérkőzés előtt mintegy 10 nap áll rendelkezésre a szövetségi kapitánynak, hogy a Magyarországról behívott játékosokkal együtt készüljön. Ez a 10 nap egyesek részéről elhangzott, hogy talán nem túl hosszú-e. Nyilván a 10 napban azért lesz egy vagy két nap pihenő, amikor a játékosok majd visszamehetnek a családjukhoz.
Először idegenben, aztán majd a Grupa Marénában 4 nappal később, 15-én megmérkőzik a két csapat. Mi az elvárás? Ki kell jutni?
Én azt gondolom, hogy igen.
Ennyire egyértelműen?
Minden más kudarc lenne.
Kudarc?
Én azt gondolom, hogy kudarc. Tehát elindult egy folyamat, 2010 óta a magyar labdarúgásban fejlődés elindult, sok-sok segítséget kapott a sportág, rengeteg pénzügyi segítséget, amelyek egy részére azt mondtuk, hogy annak az eredménye az lassan fogja meghozni az eredményt, vagy megtapasztalható az eredmény az egy olyan 6-8-10 év után van. 2010 óta elindult folyamatban, 2015 végén azért valami eredményt el kell érni. Az, hogy Európába 54 tagállamból bejusson 23-ba a magyar labdarúgás, ez szerintem rövid és hosszú távon is most már egy elvárható cél.
Hogyan értékelték az Európa-bajnoki selejtező sorozatot?
Hát én azt gondolom, hogy ezen már elérhettük volna ezt a célt. Tehát, hogyha a legjobb harmadikak lettünk volna, vagy egy-két mérkőzésnek úgy alakul az utolsó hosszabbítás utáni perc, akkor akár második helyen zárhatott volna a magyar csapat, és akkor már ott lenne ebben a 23-as kiválasztott körben. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy jól szerepelt a válogatott. Ha úgy nézzük, hogy 2010 óta ez a harmadik olyan selejtező sorozat, amikor a harmadik helyen végzett a csapat, és ezáltal második-harmadik alap környékéről sorsolták a csapatot, akkor azt lehet mondani, hogy már az Ervin Kuman eredményessége, utána az Egervári Sándornak két cikluson át az eredményessége, valamit javított a korábbi időszakhoz képest. 2015 a magyar labdarúgó válogatott jellemzően negyedik-ötödik helyen végzett a selejtező sorozatokban. Erről a szintről egyel már előrébb léptünk. Az, hogy ez most döntőbe jutást tud érni, nyilván ez annak is köszönhető, hogy 24 szereplős az Európa-bajnoki döntő. De én azt mondom, hogy az első lépés megvolt, úgyhogy összességében eredmények alapján ez egy jó szereplés. Nyilván zavaró tényezők voltak, ilyen a kapitányváltás, tehát a harmadik szövetségi kapitány irányítja a csapatot egy cikluson belül. Ennek óhatatlanul azért vannak az eredményességet is befolyásoló következményei.
Ugye ez azért eleve ritka.
Ez ritka, de azt gondolom, hogy rákényszerült az elnökség, hogy ilyen döntést hozzon meg. Gyakorlatilag mindig a leggyorsabban akart reagálni, és azt mondta, hogy rövid távon is gyorsan kellene eredményeket elérni. Ehhez alkalmazkodtak, azért volt egyfajta átmenet, tehát azt gondolom, hogy egyik kapitány a másiktól mindig kapott olyan muníciót, amit tovább tudott vinni, tehát nem teljesen előről kezdődött a munkája egyik kapitánynak se. De összességében mondom, eredményességben ez így elfogadható játékban, szórakoztató játékban, támadásban, abban, hogy akár hazai pályán benyomjuk az ellenfelet a kapujához, és ilyen népszórakoztató játék lenne, ezt azért nem mondhatjuk el, hogy itt tartunk.
Elvárták volna egyébként?
Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás mindig egy ötletes és jó kreatív játék, tehát azt gondolom, hogy gólokat tudunk rúgni, szép gólokat tudunk rúgni, de az elmúlt 20 évben azért az is látszott, hogy miközben a támadásban nem egyenletesen, de nagyon jó teljesítményeket is tudunk nyújtani, és tudunk akár 4-5 gólt is rúgni. Ekközben a védőmunka az nem kapta meg a kellő figyelmet, mentális koncentrációt, és összességében azt gondolom, hogy ez egy feladat volt most, hogy a védelmet meg kell erősíteni, a védekező munkát, és úgy tűnik, hogy ez elég sok energiát elvesz a játékosoktól fejben és lábban egyaránt.
Összességében, hogyha egy 0-tól 10-es skálán kellene értékelni, akkor a selejtező sorozatra hányast adna?
Hát egy olyan 6-os 7-est.
A kijutás élet-halál kérdés?
Nem, de azt gondolom, hogy élet. Életet ad, tehát rendkívül nagy pozitív lökést adna a kijutás. Ha nem jutnánk ki, akkor nem kerülnénk szakadékba. Azt gondolom, hogy egy folyamatban vagyunk, egy most már 30-40 éve tartó folyamatban, tehát én szerintem nem állna meg itt semmi. A gyerekek ugyanúgy szeretik a játékot, boldog mosolyan mennek ezután is a klubokba. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt tartsuk életben. A gyerekek lelkesedését, a gyerekeknek a vágyát, hogy labdarúgók legyenek, növelni kell továbbra is a játékosoknak a számát, illetőleg amiben viszont nagyon kötelező előrelépni az, hogy a játékosokkal, a gyerekekkel foglalkozó edzőknek a szakmai minősége, elhivatottsága ez erősödjön.
Mi kell ehhez?
Hát nyilván van egy olyan is, hogy módszertanilag be kell őket tanítani. Ebben olyan nagy különbség nincs a magyarországi gyakorlat és a nyugat-európai között, de valahogy a futballhoz való hozzáállás, a munkához való hozzáállás, az úgy látom, hogy nálunk gyengébb. Nagyon hamar elkezdjük a gyerekeket babusgatni, sztárolgatni, nagyon hamar elkezdjük kivételezni. Nem tudunk szídni. Tehát dicsérünk sokszor olyankor is, amikor nem kéne, és amikor meg szídni kell, akkor meg nem találják meg a módszert, hogy hogyan kell szídni. Tehát nem az a baj, hogy nem szídunk, az a baj, ahogy szídunk, szerintem.
Ezekben... A stílus, vagy pedig nem elég hatékony pedagógiailag?
Egyértelmű. Én azt gondolom, hogy nagyon frusztrált közeg. Nem csak a labdarúgás, egyébként a sport, és hát a magyar gazdaság is, a magyar élethártér is ma nagyon küzdelmes, és ez a fociban is nehézséget okoz, ezért az egyik legnagyobb erény az lenne, ha nyugalom lenne a sportágban.
Van erre esély?
Én azt gondolom, hogy vannak jelek arra, hogy elindultunk. Abban a pillanatban az emberek hisznek abban, hogy minden, ami van, az tartós és megtérülő, akkor azt hiszem, hogy több lesz a bizalom is mindenki iránt. Most az a baj, hogy elsősorban bizalmatlanság és irítség jellemzi a sportágat.
Az EB-re való kijutás mennyit segítene ezen összességében?
Nagyon sokat segítene, hozzátenném a felszínen. Tehát itt fundamentális gondok vannak, és ezeket fundamentálisan kell megjavítani. Éppensége az hiba lenne, ha azt hinnénk, hogy azért, mert bejutottunk az EB döntőbe, ettől jobb a magyar labdarúgás. Nem, ez a magyar labdarúgás körülbelül most ott van a felnőtt válogatott szintjén, ahol egy olyan 6 éve, ezt azt lehet mondani, hogy tartósan ott vagyunk a európai 18 és 26 között. Ez néha elég a döntőre, néha nem elég. Másrészt a klubcsapataink tartósan nem tudják megugorni azt a nem nagy célt, hogy egy őszi tornára bekerüljenek. Én azt gondolom, hogy a mai finanszírozási háttérrel és az elit labdarúgás iránti nagyon erős támogatás mellett most már azért el kell oda jutni, hogy minden ősszel a négyből az egyik csapatunk az jusson be az őszi csoportküzdelmekbe.
A klubszezonról, illetve a klubok helyzetéről majd még beszéljünk később is. Beszéljünk még a norvégok elleni párharcról. Mekkora stadiont tudtak volna megtölteni, vagy tudnának megtölteni a 15-i meccsre?
Hát az, hogy a norvégok elleni pótselejtezőre mekkora érdeklődés lett volna, talán egy 30-40 ezret lehetett volna. Ugye készül az épülőben van a tervek alapján a Puskás stadion, az új Puskás stadion, ami közel 70 ezer nézős lesz. Azt el tudom képzelni, hogy nem telt volna meg. Amire két válasz van. Az egyik, hogy viszont a román meccse megtelt volna, azt hiszem, egy nap alatt. Másrésztről pedig el kell oda jutni, hogy még több ember jöjjön ki a stadionokba, még több gyerek jöjjön ki a stadionokba. Ez egyrészt jegyárazási kérdés, másrészt pedig egy szervezési kérdés. Rendelkezünk erre elképzelések, hogy mit kéne azért csinálni, hogy egy akár csak egy Andorra ellen is legyen 70 ezer néző a stadionban, de ezt a mai Grupa Arénában a korlátozott kapacitás miatt még nem tudjuk kipróbálni, hogy ezek a módszerek jók-e.
Minden egyéb szempontból ideális helyszín a Grupa Arena az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján?
Ma Magyarországon kiemelkedően ez a legjobb helyszín. Egyébként ez európai szintű. Tehát aki ide jön, most bárki vendégcsapat vezető, az UEFA vezetői sokszor itt vannak, a legmagasabb jelzőkkel illetik a Grupa Marinát, tehát hangulatában egy külső szemlőnek is állítok csodálatos élmény egy mérkőzést itt végignézni.
Mekkora bevétellel számolnak ebből a meccsből?
Nem nagy a bevétel, ezt szoktuk olvasni, hogy mennyit kasszál az MLS, azt tudni, hogy egy mérkőzésnek nem csak bevétele van, hanem költsége is. Nagyságrendileg azt tudom mondani, hogy áfa nélkül egy 100-120 millió forint jegyárbevételt lehet egy teltházas mérkőzésen csinálni.
És mekkora profitot?
Körülbelül 40 millió, ami a szövetségnek ezután megmaradt. Tehát egy olyan 80 millió az kimegy. Hát magának a stadionnak fizetünk bérleti díjat, személyzetet fizetünk, közüzemi díjakat fizetünk, jutalékokat fizetünk, játékosoknak a prémiumát fizetjük. Tehát egy mérkőzésen teltház kell ahhoz, hogy azon az MLS nyerjen, nem pedig kaszálunk.
Megvan egyébként, hogy ezt az összeget, ezt a lehetséges összeget mire költik majd? Lesz konkrét támogatottja, vagy kedvezményezettje?
Hát az MLS-nek egy elég nagy költségvetése van, abban ez egy elég törpe kis számrádású, hát úgy terveztük, hogy nem pótselejtezőn fogunk tovább jutni, hanem már korábban, és akkor ezzel végképp nem lett volna, de egyébként persze meg van tervezve egy évre mindig előre a kiadások és a bevételek, megvan a helye ennek. Alapvetően mi elsősorban az utánpótlásra és az amatőr labdarúgásra költjük, ami pénzünk van.
Beszéljünk a kapitány kérdésről. Ben Stork irányította az elmúlt meccseken Dárdai Pál kényszerű távozása óta a magyar válogatottat. Mennyire elégedettek az ő munkájával? Lehet ezt most így folyamat közben értékelni?
Hát én azt gondolom, hogy nem kellene értékelni, de nyilván, hogyha az értékelés akár most azt mondaná, hogy nem látják a döntéshozók az esélyét annak, hogy a pótselejtező vele meglegyen, akkor léptek volna. Tehát az előbb elhangzott, hogy jó dolog és szokványos-e, hogy három kapitánya van valakinek egy ciklusban. Nem, de ha kellett, akkor lépett az elnökség, most is lépett volna. A Stork úr eredményei, módszerei azok, én azt gondolom, hogy láthatóak, ismertek, elfogadhatóak. Azon múlik, hogy a játékosok önmagukhoz képest mit nyújtanak. Szerintem, ha a játékosok a saját tudásuknak a 80%-át esetleg valamivel többet tudnak nyújtani, akkor ez a párhazes sikerrel megvívható, és ez esetben a Stork úr megoldotta a feladatát.
Hogyan zajlott a stábváltás az MLS-ben? Nyilván ennek a jogi hátterét is biztosítani kellett, amikor úgy döntött Ben Stork, hogy a cserék mellett határoz.
Ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem tudok szenzációról beszámolni. Tehát itt az MLS-ben egy 5 éve azt gondolom, hogy minden ilyen ügyben leülünk, az érintettekkel megbeszéljük, és korrekten megbeszéljük a döntést. Most se volt semmi probléma. Eleve olyan szerződéseket közünk, aminek a lehetősége hordozza a beavatkozást. De nem is ez volt a lényeg. Tehát most azt gondolom, hogy senkit nem az érdekelt, hogy jogilag ez mit jelent az ő helyzetére, hanem az tény is való, hogy a stáb, aki az elmúlt 9 mérkőzésen ezt a munkát elvégezte, szereti a munkát, és szerette volna folytatni a munkát. Úgyhogy ez számukra, ez a fontosabb, nem az, hogy a jogi része rendben van, de rendben van, tehát nincsen semmi vita közöttünk.
Egy személyi kapitányi döntés volt?
Persze.
Nem is kérte ki a véleményüket?
De véleményét kikérte, elég széles körben tájékozódott, illetve elmondta mindenkinek, de hát az elnökség, illetve a Csányi elnök úr azt mondta, hogy a kapitány a felelősség, és nem kívánja korlátozni ebben a kérdésben sem.
Hogyan fogadták azokat a kritikákat, amelyek Ben Storkot érték az elmúlt időszakban, például éppen a volt szakvezető Egervári Sándor részéről? Elég élesen bírálta Egervári Sándor Storkot.
Én azt gondolom, hogy a kritikák, amik elhangzottak, azok logikusak, és nem is lepődtem meg rajta. Természetesen azt mondom, hogy a kritikák nem jogosak. Logikusak, de nem jogosak. Én egy részét a kritikusoknak úgy sorolom be, hogy nem nagyon tudják, mi van. Tehát kívülről ez látszik, és kívülről logikusan így meg lehet ítélni egy dolgot.
Ugye említsük meg, hogy például megosztó személyiségnek minősítette Storkot, és nem Egervári Sándor.
Hát én azt gondolom, hogy Egervári Sándor még az életben nem ült egy szobába Ben Storkkal. Tehát az, hogy milyen a Ben Storknak a megosztó személyiség, ezt az Egervári Sándor nyilvánvaló másoktól hallott történetekből tudja összerakni. Egervári Sándor rendkívül okos ember, tehát jól tud információkból is következtetni. Ezzel együtt én azt mondom, hogy semmivel nem megosztóbb ember Ben Stork, mint a korábbi labdarúgásban alkalmazott vezetők, szövetségi kapitányok.
Mennyire jött rosszkor ez a kritika?
Nagyon rosszkor jött. Szerintem most a legnagyobb szükség arra lenne, hogy, hogy ezt a norvég meccset, ezt sikerrel megívjuk, és ebbe se játékost, se szövetségi kapitány, se klubot, se politikust nem kéne pelengére állítani, hogy ki mit tett ebben a helyzetben. Bőven ráérünk a norvég mérkőzés után elemezni azt, hogy ki mit tett hozzá, és ki mit vett ki a kosárból.
Akkor döntenek majd a szövetségi kapitányi kérdésről is?
Dönteni kell Ben Stoke-nak, november végéig szól a szerződése, gyakorlatilag azért november végéig, mert számoltunk a pótselejtező esélyével. Úgyhogy nyilván, amikor őt megbízták, elnökség döntést hozott, akkor voltak olyan felvetések, hogy meddig és milyen feltételek között. Erre majd mindenképp elnök úr mindig azt mondta, hogy a teljesített feladatok után, annak ismeretében, hogy hogyan teljesített valaki, akkor kell értékelni.
Három verzió képzelhető el, vagy marad szövetségi kapitány, vagy nem marad, de azért valamilyen szerepben folytatja a munkát az MLS-ben, és a harmadik, hogy távozik.
Én azt gondolom, hogy akadémiai igazgatóként, utánpótlás igazgatóként elkezdett egy munkát, abban mi nem látunk olyan szakadékot, meg nem teljesítést, amiért azt kéne mondani, hogy távozik. Ő persze mondhat ilyet, akár azzal összefüggésben, szövetségi kapitányként mi a döntés róla, de egy biztos, hogy utánpótlás igazgatóra szükség van, mégpedig Magyarországról nehezen találtunk utánpótlás igazgatót, vagy nem volt olyan, akit alkalmasnak találtunk, vagy ha volt olyan, akiben bíztunk, ő nem vállalta. Ezért kellett külföldről hozni egyet. Nem lenne jó, ha 8 havonta vagy egy évente egy új szakmai igazgatót kéne keresni, akár külföldről, akár itt van, úgyhogy én nem látok ma olyan jeleket, amiért a Ben Stoke-nak távozni kéne, mint szakmai igazgatónak.
Dárdai Pállal legalább informális szinten megmaradt a kapcsolat? Ugye kiváló időszakot töltött a magyar válogatott szövetségi kapitányaként?
Megvan a kapcsolat. Jó magam is szoktam a Palival beszélni, van, hogy ő hív engem, van, úgyhogy én hívom őt. A Stork is tartja vele a kapcsolatot, a stáb tagja is tartották a kapcsolatot. Nyilvánvaló, hogy amikor azt mondta a Hertha, hogy nem engedi a Palit semmilyen körülmények között velünk dolgozni, akkor én reálisan álltam hozzá, és azt mondtam, hogy akkor nézzük meg, hogy hogy működik Dárdai nélkül ebben a rövid távú helyzetben a labdarúgás. Tehát nem szabad arra építeni, hogy valaki fél megoldással, fél lendülettel. Nem azért, mert nem akarja. Akarja Dárdai, csak nem tudja. Most minden erejét odafordítja, látható, hogy ott is micsoda erőfeszítésekre van szükség egy-egy döntetlenhez is.
Bár ugye a hétvégi vereségtől eltekintve eddig a Hertha csodálatosan szerepelt a német Bundesligában. Mennyire elismerés ez akár a magyar edzőknek, még akkor is, hogyha Dárdai Pál mégiscsak kilóg közülük.
Hát ezt akartam mondani, tehát a Pali nem egy átlagos edző, nem egy átlagos magyar edző, nem egy átlagos Bundesliga kezdőedző. A Pali egy nagyon szerencsés és nagyon nagy tehetség, hallatlan talentum. Izgatottan nézem, hogy mit fog csinálni még 20 év alatt, hogy hova fog eljutni a Pali, hogy visszahoz egy akkora rangot, mint korábban volt a magyar edzőknek Nyugat-Európában. Ő szerintem meg tudja csinálni. Valószínűleg nem a Hertában. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyszerű edzőnek, egy nagyszerű csapat, nagyszerű körülmények között, akár szövetségi kapitánynak, tehát a Palinak az elkövetkező 20 év azt ígéri, hogy valami nagyot fog alakítani, de ez nem a magyar edzőknek az átlag színvonala.
Mennyire szurkolnak neki?
Nagyon szurkolunk, persze. Nagyon, és annak szurkolunk, hogy minél többet kapjunk ebből vissza. Tehát megmondom őszintén, az nekünk nagy büszkeség lesz, ha ő kint sztáredző lesz, de a nagy haszon az lenne, ha itthon lenne szakmai igazgató, utánpótlás igazgató vagy szövetségi kapitán.
Ha már a magyar edzőket is megemlítettük, ugye az elmúlt időszakban azért nem volt példa nélküli, hogy a távozott magyar szövetségi kapitányok aztán nem igazán kaptak megfelelő állást. Említhetünk a példákat ugye az elmúlt időszakból, Bozsik Péter, Várhidi Péter, Egervári Sándor. Nem azt mondom nyilván, hogy senki sehol nem dolgozott a szövetségi kapitányi időszak után, de valahogy egy ilyen pozíció után nagyon nehéz az elhelyezkedés.
Nagyon nehéz, hát idehaza is nehéz. Most éppen a Pintér esetét említhetnénk, aki szakmilag azt gondolom megkapta a bizalmat, illetőleg az elismerést, és a közeg az mégsem támogatta őt ebben a szándékában. A Egervári úrnak is tudom, hogy voltak már ajánlatai, és bizonyos szint alatt ők azért nem, és nem arról beszélek, hogy NB1 vagy NB2, hanem bizonyos feltételek, ha nincsenek meg egy csapatnál. Ezek az emberek, ha elmennek dolgozni, akkor bajnok csapatot szeretnének. Ezek olyan csapatot szeretnének, akit nemzetközi kupára ki tud vinni. Tehát ha kupa csapatról beszélünk, akkor ilyen perspektívát gondolok. Szövetségi kapitánynak lehet, hogy alacsonyabb szintre is elmennének. Ugye volt is korábban gyakorlat, hogy magyar szövetségi kapitánya volt egy közel-keleti országnak. Tehát én úgy tudom, tájékoztatva vagyok Attilától is, meg a Sándortól is, hogy mikor, hol tárgyalgatnak, kapnak ők ajánlatot, de akármit azért nem vállalnak el. Van, hogy nyelvi okokból nem vállalják el. Anyagilag rendes, jó ajánlatokat kapnak, de azt mondták, hogy azért ők még valamit szeretnének csinálni, valamit szeretnének elérni. De egy biztos, hogy például Magyarországon roppant rossz a közeg arra, hogy ők újra a feladatot vállaljanak. Tehát azt mondta egy-egy szereplő, hogy azért nem ül a padról, hogy utána azt hallja, hogy a válogatott mellett mit csinált korábban.
Túl ellenségesek velük?
Nem csak velük egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkivel. Ez egész közegnek ez az egyik legnagyobb jellemzője, hogy nem segítő és csapat szellemben dolgozunk, hanem egyéni ijeskedések vannak, egoizmusok vannak, és abban a pillanatban valaki egy picit többre vitte, mint a másik, akkor már inkább visszafele húzzák, mint támogatják.
De ez ugye nem új keletű, finoman szólva sem.
Nem, hát ez aztán sok évtizedes tapasztalat.
Mennyire bíznak összességében a magyar edzőkben? El tudják azt képzelni, hogyha Ben Stork valamiért nem marad, akkor magyar edzővel folytassák?
A két kérdésre nem ugyanaz a válasz. Tehát mennyire bízunk a magyar edzőkben? Bízunk, mert bíznunk kell. Nem tudunk 3000 külföldit idehozni. 3-at tudunk, 1-et tudunk, 5-öt tudunk. És az országban, hál' Istennek, majd 200 000 gyerek focizik. És ezekkel kell foglalkozni. Tehát nekünk kötelességünk bízni, és ugyanakkor meg elvárni tőlük, hogy akikbe bízunk, azok feleljenek meg a bizalmunknak, és tanuljanak, és akarjanak fejlődni. Az edzőképzés az egy, az alapok, a céliszenzes edzőképzés az egy 11 napos képzés. 11 nap alatt minden nem lehet megtanítani, csak az alapokat. Azt lehet megtanítani, hogy kell utána magadat képezni, hogy kell edző kollégákkal együttműködve, egymás segítve, nem pedig megint visszahúzva tanácsokat adni. Hogy kell játékosokat, tehetségeket átadni magasabb szintre. Egyik edző ne féltse a játékosát, ha magasabb szintre tud menni. Mit rontottál el, te hogy csinálod? Ezeket a párbeszédeket föl kell erősíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megoldás a magyar edző. Most ebben a pillanatban a labdarúgás irányítására nem találtunk, nem volt olyan magyar edző, aki ezt vállalta, és bizodalom is lett volna benne, ezért kellett egy külföldi. De nagyon-nagyon reméljük, hogy Ben Stork egy idő után azt mondhatja, hogy megcsináltam, amiért ide hívtak, és én most már átadom a helyemet egy magyar embernek.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vági Mártonnal, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárával.